Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor, amelyben ma Bogdán Zsolt a vendégem.
Jó napot kívánok!
Hát én így a hallgatóknak azt elárulhatom, hogy kicsit izgulok most. Egyrészt azért, mert nem gyakran beszélgethet az emberlánya a kortárs magyar színház 40-es nemzedékének egyik legjobb és legjelentősebb színészével. Másrészt meg most én távol vagyok a stúdiótól, itt vagyok a messzeségben, itt vagyunk itt a Kolozsvári Állami Magyar Színház zegzugos épületében is itt beszélgetünk. Egy olyan nap után vagyunk, amikor tegnap este Ványa bácsit játszottatok, és azt tudom így tudósítóként elmondani, hogy az előadás végén a közönség nagy része felállva tapsolt és kórusban bravózott. Ez szokványos fogadtatás, vagy a tegnapi egy különösen kedves, jól fogadó közönség volt?
Nem idegen az előadástól, tehát általában megszoktuk azt, hogy kinyilvánítják a tetszésüket, de ez a tegnapi, ez mégiscsak szokatlan volt olyan értelemben, hogy többször elhangzott ez a bravo. Azt hiszem, egy román ajkú, talán én úgy sejtem, hogy kollégáink lehettek, vagy Vásárhelyről, vagy valahonnan, mert akkor ilyen heves ez a tetszés nyilvánítás, akkor szoktuk brávozni inkább. Románok, többnyire románok, magyarok kevésbé. Magyarok felállnak, lelkesen tapsolnak, de nem ragadtatják azért ennyire el magukat.
Tehát a román közösségre jellemző ez az intenzív öröm az előadás végén.
Hangos. Jellemző, igen, ennek a kinyilatkoztatása, megmutatása, megélés.
Hát ez egy olyan előadás, amit ugyan volt mód Pesten is látni, de csak egy rendkívüli alkalommal, jó néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Színházban játszottátok. De most akkor így elmondom, hogy ez egy stúdió előadás egy nagy színháznak a színpadán, és olyan kirándulós jellegű, tehát a közönség is felvonásról felvonásra más, hogy ül, ti is beszivárogtok a nézőtér soraiba, tehát egy nagyon, nagyon komoly közelség van a közönség és a játszók között. Ez nekünk is rendkívüli, de vajon neked rendkívüli? Tehát nem zavar-e, hogy annyira közel vannak, hogy szinte benne vannak az aurádban, olykor a nézők, amikor közöttük mászkálsz?
Annyira nem. Illetve a kezdetben lehet, hogy zavaróbb volt, de már megszoktam. Sőt, motivál, sokkal inkább motivál. Ez a közelség, ez engem is feltölt. Tehát nem érzem azt, hogy a játék valamilyen tekintetben sérülne, vagy kevesebb lenne, vagy különösebb izgalommal tölt el. Az, hogyha azt érzem, hogy rendkívül jó érzés, mikor a szemem sarkában látom a meglepett, ritkán találkozik az ember tekintete a néző arcával. Most annyira közel vannak, hogy a tekintete apró mozdulatát is érezni tudom, vagy az ajkának egy lefitymáló, vagy együttérző mozdulatát, vagy bármit ugyanúgy veszek mindazáltal, hogy közben százzal, ezerrel megy a játék, és ez rendkívül érdekes, meg jó érzés tud lenni.
Azt mondjuk,
rögtön jön a visszajelzés.
Akkor gondolom, hogy azt érezted tegnap este mondjuk, hogy azt csináltál velünk, amit akartál. A közönséggel.
Hát azért annyira nem.
Mert én azt éreztem a negyedik felvonásban is a végén, hogy hát imádtak téged a nézők. És szerintem bármit megtehettél volna.
Szeretik ezt a fajta egyenességet, ezt a fajta szenvedélyességet valahogy, mégiscsak úgy látom, ezt a fajta energiabombát, amit képvisel ez a szereplő, és úgy kicsit felnéznek rá, talán mindenki a maga elfuserált szerelmét, vagy fiatalságát, vagy lehetőségét látja benne. Azt hiszem, nem csak férfiak, hanem inkább nők azonosulnak vele, vagy érzik közel magukhoz.
De mondok még valamit, ami egészen rendkívüli bizalmat jelent. Nem is tudom másképp fogalmazni. Te ebben az előadásban nagyon sok veszélyes dolgot csinálsz, ami ránk közönségre nézve is veszélyes, mert annyira közel vagyunk. Tehát te ott egyensúlyozol a nyakszirteddel, nem tudom mit, de egy hatalmas gerendát, meg gyertyákkal, égő gyertyákkal hadonászol, és az ember mégis úgy érzi, hogy rád bízhatja magát. Tehát én egy félős vagyok egyébként nézőtéren, nekem ilyen lázálmaim vannak, rémálmai, hogy egyszer majd színházi tűzben fogok szörnyen elpusztulni, tehát én így félek az ilyen erős behatásoktól, de valahogy úgy éreztem, hogy a biztonságban vagyunk, ha te ott...
Az jó, hogyha így érezted, az jó, mert rendkívül kellemetlen tud lenni, hogyha a néző izgul, meg az
el... Nem hibáztál még egyszer sem előadáson, itt semmivel?
Nem lehet. Kezem lábam épp nem törtem el, nem estem onnan le. Nem igazán hibáztam, ott nem hibáztam, mert azért úgy... Tehát az ott létnek a jelen valóság, azt nem lehet elhibázni. De az rendkívül kellemetlen tud lenni, amikor a néző izgul a szereplőjét, az meg tudja rabolni a pillanatot, akkor elvesz pár pillanatra, inkább az emberért, a színészért izgul az ember, és azt nem szeretnők, azt hiszem az rendező sem szerette volna.
De látod néha nézőn, hogy ez van, vagy nem?
Időnként, most közös ismerősöm, Körnő Kati mondta, hogy azért ő még mindig izgul, hogy tehát ilyen visszajelzések is vannak, hogy te ott az vajon biztonságos. Hát látod, mikor ott jöttem lefele, hogy megsérült, ott az nem volt benne. Tehát ott nyugodtan le is esettem volna, amikor az a meredek zokni, úgy csúszik az zokni. Hogy, tehát ott nyugodtan
hol a nézőtéren? Nem vettem észre, hogy bármelyikor
a nézőtéren. Volna, hogy adott pillanatban elveszettem az egyensúlyomat. Tehát ezek hozzátartoznak a pillanat szépségéhez, meg valódiságához.
Szereted a kockázatot egyébként ilyen kaszkadőr típusban?
Amúgy nem, például amikor előznöm kell autóval, akkor rendkívül megfontolom, hogy mikor mennyi, mit bír meg az autóm, milyen sebes, ki van mögöttem, ki van előtte, ki van az autóban, a gyerekeim ott vannak-e, és hogy mikor léphetek ki, amúgy nem szeretem.
Ez az előadás, mint azt már említettük, nem új, hanem hogy kifejezetten régi, tehát 2007-ben lett bemutatva, és azóta történtek szereplő változások. Vajon a te Asztrov doktorod, mert Asztrovot játszod az előadásban, változott-e az elmúlt 7 évben, akár az idő múlása miatt, akár azért, mert más jelenád van, más ványád van, akikkel a kapcsolataid esetleg valahol megmásultak?
Egy kicsit mindenképpen változott, alakult, valószínű, hogy érett, inkább azt mondhatnám, hogy megérett, de alapjában véve ugyanaz maradt, a kapcsolatok ugyanazok, és a hajszálerek szintjén, az érzelmek hajszálereinek a szintjén változott is, vagy a napi cselekvés, vagy épp kedv viszonylatában változik is. Alapjában véve nem változik, mert a kapcsolatok azok nagyon pontosan le voltak annak idején szögezve, le voltak rakva, meg voltak határozva.
Amikor ezt próbáltátok, akkor Andrej Sherman, aki ezt az előadást rendezte, rögtön az elején tudta, hogy ez ilyen lesz, vagy volt a kép a formája, a dinamikája, a helyszín változásai, a közönséggel való majdnem, hogy egybemosódás, az így eleve így volt elképzelve, vagy ez igazából a próba folyamat alatt alakult ilyenni?
Én nem tudom, hogy ő bizonyára felkészült volt, de én nem tudom, hogy mit tudott ebből a mai formából, mi az, amivel ő jött. Tehát mi az, amit tudott ebből a formából. Azt kell tudni Andrejről, hogy a keresések nagymestere, hogy már-már sportot űz a keresésből, hogy rendkívül, nem is azt mondom, hogy céltudatosan keres, hanem hogy megengedi magának azt a luxust, vagy azt az örömet, hogy újra és újra, tehát én pont, azt hiszem így pontos, hogy a munka elején, abban a semminek abban az állapotában vagyunk mindahányan, és ezt valahányszor Andrejjel dolgozom, megtapasztalom, amikor majdnem semmit nem tudunk a színházban. Illetve én nem, a rendező van ebben az állapotban, és mindjárt elmondom, hogy miért. Én majd csak később jövök rá arra, hogy tulajdonképpen ez a vezetés, ez az út, amit megtettünk, ez a semmiből a tudás fele vezetett. Amikor annak az újrafedezése, hogy a víz vizes, a tűz éget, a kevesebb több. Ezek olyan színházi axiómák, amelyek ebben legyint. Ez azt is tudjuk, hogy mindig újból kell, el kell felejteni azt a tudást, ami az ember rendelkezik, felvérteződött, és hogy el kell indulni az nulláról. Tehát ezt minden ember tudja, de mégis elfelejti egy próba folyamat kezdetén. Nos, ezek Andrejjel az, hogy a kevesebb több a suttogások és sikolyok kapcsán egészen pontosan keresztmetszetre, az alkotási folyamat keresztmetszetét lebontva milliméter pontoság, meg tudom határozni, hogy mikor jöttünk rá arra hosszas folyamat után, hogy a kevesebb több. Nem tudom, hogyha emlékszel még az előadásra, vagy láttad, gondolom.
Nem láttam.
Nem láttam. Van egy olyan jelenet, ahol egy, mert az összes férfi szereplőt én játszom, van egy olyan jelenet, ahol a két férfi szereplő egy azon időben, egy azon pillanatban találkozik a színe. Nos, ameddig eljutottunk ahhoz, hogy kezdetem parókát úgy oldottuk meg, hogy két szék, én vagyok hátul, paróka, cipő, öltöny, zakó, nadrág egy széken, paróka, cipő, öltöny, zakó, nadrág a más széken. Hogy ez, tehát nem lehet nem észrevenni, nem csodálkozni, hogy honnan indult el. Egészen addig, ameddig, és ezt ő hittel és a kereső embernek a céltudatosságával és kitartásával és szenvedélyével nem látta meg azt, hogy nem akarta, vagy nem, ami jó dolog, hogy a kevesebb több. Ameddig eljutottunk, egyetlen zakó maradt a parókából, a cipőből, a nadrágból, a mellényből, az ingből. Egy-két zakóval megoldottuk a szék támláján ezt a dolgot. Ez rendkívül fáradtságos, kimerítő munkafolyamat, de ugyanakkor alkalmat ad az embernek arra is a színésznek is, hogy felfedezzen, újabb dolgokat fedezzen fel magáról, hogy azt a megszokott eszköztárat, manierizmust, amivel ugyancsak felvérteződött sajnos az idők folyamán, hogy azt valamelyest levetközze, hogy megszabaduljon tőle. Most visszatérve a Ványára, nem tudom, hogy mit tudott ebből a formából, ebből a kötetlen formából, az ide-oda jár közönségnek a ide-oda vezetéséből, meg a cselekmény a történésnek is jobbról balra, a nézőtérről a színpadra való, ameddig eljut a színpadra, hogy ebből mennyit tudott ebből a formából, de tudom azt, hogy elég céltudatosan vezetett minket végig. Amit kért, az mind célirányos volt. Például a Csillárral kapcsolatban tudom, amikor végén lejön, az első felvonás végén lejön az Csillár. Azt mondta, Zsolt, nem tudom egészen pontosan, mit jelent ez a Csillár lejár, ezt csak érzem, hogy ez ide talál, most beletalál. És úgy volt jó.
Két felé mehetünk tovább a Ványa bácsitól. Az egyik az, hogy Serbánról szólva, László Zsolt mesélte ebben a műsorban, hogy te mondtad Serbánnak, hogy ha ő a Nemzeti Színházban dolgozik, akkor vele mindenképpen dolgozzon. És aztán ő nagyon hálás volt ezért így magában megközvetve, hogy az Angyalok Amerikában találkoztak. Korábban a három nővérben bőlőtt az Alföldi egyszerűen kifúrta, maga akarta eljátszani, és nem is engedte oda castingolni, ezt elmesélte, de hogy most ebből azt akarom kihozni, hogy te tudtad, hogy a Shermannak a László Zsolttal kellene dolgozni a Nemzeti Színházban. Ez az egyik út. A másik az szintén egy kicsit valahogy a Magyarországi Színházhoz vezet, az, hogy olvastam, hogy Deák Krisztina a budapesti vendégjátékát látta Ványa bácsinak, és hogy ő ott látott meg téged, mint olyat, akivel neki dolgoznia kell okvetlenül filmrendezőként, és hát és végül is ilyen formán kerültél, jutottál el az Aglája című film, nagyon nagy sikerű filmjéhez, amiben játszottál egy bohócot. Erről a bohócról, a filmet látom, az jutott eszem, hogy ez egy kedvedre való szerep lehetett, egy bohóc, nem?
Igen, egy jó találkozás volt. Maga a történet is egy rendkívül érdekes és megkapó történet. Aglája Veterányi írta a Gyermek a puliszkában fő címmel, azt hiszem 2001-ben. Én románul olvastam először, aztán megkaptam a könyvet magyarul is. 2001-ben nyerte el a legjobb irodalmi, Németország legjobb irodalmi díját, ha jól emlékszem. majd öngyilkosságot követette ez a lány, és ebből készített Deák Kriszta filmet. Igen, azt hiszem, ez az attitűdben sokat nem tudok, be kell valljam, hogy azzal szembesültem a Macivánál, a magyar cirkusz országban rét, és M3-as alján. Egy hónapos felkészülésem alatt, hogy rendkívül keveset tudok erről a szakma. Tehát úgy éreztem, hogy ez közel áll, még a színpadon álljok Kovács módra, az ember Shakespeare darabokba beleártja magát, meg azt is gondolja, hogy jól, meg azt is mondhatják, hogy jól. De igazából, mikor belelát, hogy mennyi finomság, meg mennyi munkát igényelne egy bohóc karakter kidolgozása, vagy egy bohóc jelenet, amit én most megtanultam, elloptam az áglájába, akkor picit elszégyeli magát.
Tehát, hogy az is egy nehéz szakma, mondjuk minimum így.
Igen.
És amikor filmben játszottál, mondjuk most Onodi Eszter férje voltál ebben a filmben, de egyébként is jó néhány magyar filmben játszottál, és a magyar színészekkel való találkozásodnak a film a terepe. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon színházban nem játszottál magyar kollégákkal. Vagy javíts ki, ha tévedek, de azt akarom kérdezni, hogy akkor te így egy filmben érzed-e, hogy a magyar színészet az más iskola, más szemlélet, vagy voltak épp egy filmszínész, az mindenhol ugyanolyan?
Alkalmam volt Jean Bacon, Bánkbánba, akkoriban az őskori, még a régi Bánkbánba játszani, Biberachot. És az úgy volt az a társulat összeverbuválva, hogy magyar ajkú magyar, magyar ajkú romániai színészek, erdélyi színészek, magyar ajkú magyar színészek, és román ajkú romániai színészekből volt felépítve, kiosztva, ezekre volt kiosztva. És ott valóban azt tapasztaltam, tehát ha lehet egyáltalán valami különbséget tenni, akkor mi a román iskolán nőttünk fel. A román színház iskoláján, ami egy eléggé elismert világviszonylatban, és egy a jó értelembe vett pofátlanság jellemzi, hogy az szöveggel bánnak, ahogy gesztusokkal bánnak, ahogy a helyzettel bánnak, tehát mindennek a színe is, meg a visszája is igaz egyszerre, egy időben, és ezt hajlamosak minden pillanatban megélni, tehát ezt a visszáságot. A magyar egy sokkal, ezért meg fognak kövezni ezért a mondatomért, sokkal korrektebb, sokkal szenvedélyesebb, ha úgy tetszik, egyenesebb. Ha látok egy előadást, akkor meg tudom mondani, mi az a karakter, mi az a mozdulat, ami egy román színjátszásra jellemző, és mi az, ahol adósan marad ilyen értelemben egy magyar színész. A román rendezők által mindig azt szokták mondani, Zsolt, hogy egy ágy mellett vagy, tehát hogy most itt egy jelenet kapcsolt be. Tehát az a Stanislav, ez a jelentéskör, a legkisebb kör, amiben most asztal itt vagyunk, beszélgetünk, meg az ágynak a sarka. Ha én ezt most színpadon be kéne kapcsoljam a jelenlétbe, akkor biztos, hogy és ki kéne fejezzek vele egy állapotot, akkor biztos azt kérni a rendezőtől, hogy ezt emeljem be. Tehát, hogy ezzel vagy valamit kezdjek, vagy ezzel valamit kezdjek az üveggel, vagy valamiféleképpen a helyzetet, a maga szervítsen be, mindaz beszervíthető, ami körülöttem van. A magyar színészek sokkal inkább egyfajta
a szavakra?
Német, egy analitikusabbak. Sokkal inkább az analízisre, a szavak egymás utánja, mit jelent, de sokkal inkább így építkeznek. Gondolom. De
hát vagy, hogy ezt látod.
Ezt látom. Uh-huh. Igen.
Most jöjjön egy kis zene, és aztán folytatjuk. Thank you. ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Kolozsvári kiküldetésben vagyok, ide küldtem magam, és nagy örömömre Bogdán Zsolt a beszélgető partnerem. Ha az ember egy kicsit utánad néz az interneten, akkor annyit, azt az érdekes információt megtalálja, hogy te nem helyből készültél színésznek, hanem állatorvos szerettél volna lenni, állategészségügyi szakközép is, vagy iskolában jártál, és állatokkal foglalkoztál 10 évig. És ezen elgondolkodtam, és arra jutottam magamban, de mondjad, hogyha csacsiság, hogy az állatok felől jönni a színészethez, az emberábrázoláshoz, az is egy nagyon tanulságos és fontos lépés lehet. Mert arra gondolok, hogy az állatok mellett, az állatokkal az ember például megtapasztalja, vagy megérti azt, hogy mi az a kiszolgáltatottság, tehát amikor egy állat neked van kiszolgáltatva, másfelől meg megértheti azt is egy nagy erős állat mellett, hogy olykor meg ki van szolgáltatva a fizikai erőnek, vagy egy kiszámíthatatlan akaratnak. És valahogy úgy érzem, most mosolyog rajtam egy kicsit, Zsolt, de szóval, hogy valahogy úgy érzem, hogy ezek lehet egyfajta iskola, aztán túlzás, de egy érdekes irány, megközelítési mód majd aztán a színészet felé. Te valamit profitáltál szakmailag szerinted ebből, hogy...
Én nem azért mosolyogtam, mert tulajdonképpen ez nekem soha eszembe nem jutott, de így igaz, ahogy mondod. Azért az kétségtelen, hogy abból a 10 évemből, amit én az állami gazdaságban, a Csíkszeredai állami gazdaságnál töltöttem el a katonaság után, hogy rendkívül sok minden az emberekkel, igazából az emberekkel való kapcsolat, az egyszerű emberre való kapcsolatból sok minden visszaköszön. Azokból a karakterekből, amiket alkalmam volt megformálni, sok minden geszt, például az a gesztus a tegnap a pohárral. De azt én elloznám, nekem ilyen fantasztikus gesztus eszembe nem jutna. Ha én nem tudnám, nem lett volna, hanem ellopjam. Többször italozásaink alkalmával, amikor nem tudom, juhot fölöztöttünk, vagy rű ellen, vagy nem tudom már mikor, amikor levágtak egy berbécset, poharat töltöttek, akkor elloptam, de akkor még nem voltam tudatában annak. Tehát az valahogy úgy imprimálódott a kis agyomba, vagy valahová a kép, mert honnan lehet, honnan tudhattam volna, hogy ezt valahol fel fogom használni. Tehát ez a gesztus, amikor valaki színültig tölti a poharat. És azt mondja, hogy miért, mert meg, tehát abszurdum, hogy miért törli le, mikor 2 másodperc múlva az egészet ledönti a torkát. Tehát ez a gesztus, ez a kifejező gesztus, ez onnan van, de még számtalan gesztus, amivel nem tudnék így most elszámolni, de tudom, hogy valahonnan jön, valahonnan megőrződött bennem valahogyan.
Állatot egyébként játszottál, mint színész valaha?
Igen, lovat, nagy lovat. Szeretettel, mindig visszaköszön. Hát az állatok tekintete inkább az, amikor bementem az istállóba, én mesterséges megtermékenyítő voltam sokáig. De édesapám, az állatok tekintete, hogy visszaköszön időnként, amikor meg kell fogjak egy karaktert, akkor pár mozdulattal biztos, hogy onnan fogom kezdeni a tekintetéből visszakeresni, hogy milyen lehet az. Édesapám mindig mondta, hogy te fiam, te az állatorvosok között a legjobb színész leszel, és a színészek között a legjobb állatorvos, úgyhogy ez valahogy is van.
De akkor állattal kapcsolatod maradt? Színészeten túl, a privát életben, ha úgy tetszik?
A privát életben most úgy visszaállítanám, tehát mondjuk szívesen elvonulnék, ha lenne egy farm, csendbe állatokkal foglalkozni. Érdekes mondom, akkor teres volt. Mert akkor színházzal voltam bemes. Színházzal voltam szerelemben. Akkor úgy mentem, járkáltam az állatok között, hogy közben arany balladáit mondtam, Jancsó Adrien szavalását hallgattam, verseket tanultam, monológ, kicsit olyan okos bolondnak néztek, mert hogy akkor ez jött ki belőle.
Tudtad akkor, hogy ez egy kitérő, vagy ez egy kerülő út a színészet felé?
Nem. Fogalmam nem volt, hogy nekem alkalmam lesz színpadra lépni, és úgy megnyilvánulni maga teljességében, mint egy színész. Talán, hogyha nem adatik meg ez a lehetőség, ha nem jön ez a véletlen, ami nem véletlen, akkor én egy elveszett ember lennék, vagy egy alkoholista, vagy tudom én.
Töltögetni színültig a poharat.
Töltögetni színültig a poharat.
És mi ez a véletlen, ami végül is téged oda sodort?
Hát a 89-es forradalom. Ugye, mert hogy azelőtt nekem bátorságom nem lett volna arra, 1.75-ömmel, 1.73-mal, az színművészeti
iskolára. Milyen 1.73-addal? Te a színpadon 190 centi vagy legalább. Hát,
igen.
Igen, igen. Igen, folytasd.
1.73-ammal, hogy én a színművészeti főiskolára felvételizek. Hát oda olyan 1.80-asokat, 1.85-ösöket, magas, szép, jó kiállású, de hármat vettek fel. Összesen egy lányt, meg két fiút, nem volt több hely. Tehát nekem esélyem nem lett volna, hogy ott labdába rúgjak, gondolom. Aztán a 89-es forradalom után megnövelték a helyeket, 10 helyre bejutottam, hál' Istennek, szerencsére. Meg aztán az is volt, én akkor már Szatmáron segédszínész voltam. Egy orsolya lányom már meg volt születve jó pár éve. Házas voltam, aztán ez a házassággal is bomlott. Nyilván a munkahely változtatással, meg Merceországgal. Tehát én Szatmáról indultam, segédszínészet után felvételiztem.
Lehetnek hallgatók, akik téged soha nem láttak, és abszolút dezinformálod őket. Egyébként azt most így akkor megjegyzem, hogy Bogdán Zsolt kifejezetten szép ember, de hát lehet, hogy ehhez már a színpad kellett, vagy a színészet. Na most megint hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután. Bogdán Zsolt a beszélgetőtársam. Hát kicsit késve, de főiskolára jelentkeztél, elvégezted, és ennek 20 éve lesz idén, és 20 éve vagy tagja a Kolozsvári Állami Magyar Színháznak. A Kolozsvári Állami Magyar Színházról azt elmondhatjuk, hogy az erdélyi magyar színjátszásnak a top színháza, tehát a legjobb színház, a legjobb társ, most nem is csak, hogy erdélyi magyar, hanem hát egyáltalán ez egy világban is igen jó jegyzett színház, de mint magyar színész, mint magyarul játszó magyar színész, a legjobb színházban, a legjobb társulatban vagy 20 éve. Azt néztem, hogy időnként elmész máshova és találkozni, dolgozni más emberekkel. Emlékszem például egy marosvásárhelyi kétszemélyes produkcióra, Vé-Fülöp Erzsébete tavaly, illetve idén, hogy
a
tavaly.
Szökés.
Igen, jó a szökés, éve. Jó pár éve. Viszont most meg legutóbb Csíkszeredában, a szülővárosodban, a Csiki játékszínben játszottad a Bulgakov Molière-nek a főszerepét tavasszal. Ezeket a kiruccanásokat a szakmai kíváncsiság, vagy inkább a szabad vegyértékek hozzák létre?
És mindkettő rendkívül nehéz. Kőszíháznak nagyon erős szabályai vannak. Fegyelem, fegyelem, engedelmesség, fegyelem. Tehát nem lehet, akkor, amikor társadalmi, meg is értem Gábor, Tompa Gábor, a társulat igazgatóját. Ha társulatot épít az ember, akkor nem lehet precedens teremteni, nem lehet kivételezni emberekkel, hogy X-et elengedjük azért, mert és Y-t nem. Hát ilyen szempontból a kőszínház az egy bezárt intézmény, és rendkívül nagyon kevés lehetőségem nyílt, meg nyílik arra, hogy megismerkedjek, megmérjem magam filmben, filmszerepekben, vagy más társulatoknál. Ezért az emberek lassan kezdnek leszokni arról, hogy hívjanak. De szerencsés, szerencsének tudható be, hogy Gábor is rugalmasabb volt most, és hogy régóta, Barászka Miklós már régóta hív, jó pár éve, és most adódott ez az alkalom, hát kötélnek álltam.
Ebben a 20 évben, amit itt töltöttél, nem merült fel benned soha valamilyen váltás gondolata?
De. De nagyon sokszor. Ez folyamatban van a váltás gondolata. Úgy érzem, hogy az nem árt, hogyha a kényelem egyrészt az egy nagyon erős tényező. Tehát az, hogy minden kényelem vagy szabadság. A kettő nem ugyanaz. Tehát az, hogy minden hónapban megkapom a fizetésem, az egy, meg van egy biztonság, kényelmes, meg biztonság. Ez jó dolog. De az, hogy nem vagyok szabad, vagy nem dönthetek bizonyos dolgokban, amennyire szeretnék, ez picit visszás érzéseket szül bennem. Úgyhogy folyamatosan azon gondolkozom, hogy 50 évesen el lehet-e még menni szabadúszni, megéri-e, hogy ez az erdélyi piac, ami 7 vagy 8 színházat ölel fel, hogy tud-e annyi munkát biztosítani, amennyivel én el tudnám megtartani a családomat. Elég sokrétű ez, még gondolkozom.
Tehát tulajdonképpen ez egy folyamatos töprengedés, hogy...
De ez nem olyan, mint nálatok, mert nálatok azért sokkal több esély van, sokkal több lehetőség van, hanem itt a főváros keretén belül is. Uh-huh. Ha nem itt, akkor ott, meg az ember úgy elrázódik, meg megtalálja a helyét. Itt azért nagyobb távolságok vannak, meg színházok pénztelenebbek.
Ugyanakkor az is felmerült bennem, mint gondolat, hogy van ez a... Van a kisebbségi lét, amiben ti éltek, amit én meg mi otthonról nem is nagyon tudunk elképzelni, hogy én legalábbis nehezen tudok elképzelni, hogy ezt hogy éle az ember, de másrészt meg vannak nyilván előnyei is, tehát az, hogy például te románul is játszol, ha az a feladat románul, de játszottál már filmben németül, sőt, döbbenten olvastam, hogy ógörögül játszottál a témát, klasszikus. Tehát ha igaz az a mondás, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyiféle ember vagy, akkor ahány nyelven játszani tudsz, annyiféle színész is vagy? Vagy ez?
Annyiféle ember vagy, talán jobb, hogyha ennyiben maradunk. Színész az egy szakma. Ha jó színész vagy, meg tudod a szakmát, akkor még érzékeny vagy, kellő tapasztalatod van, akkor jó színész vagy, hanem akkor románul is rossz színész vagy.
Tulajdonképpen nincs különbség neked, hogy románul játszod, vagy magyarul nem okoz, tehát nem zár be bizonyos területet belőled az, hogyha románul játszol, és nem az anyanyelved.
De ha nem azon a nyelven álmodom, meg imádkozom, akkor nyilván bezártnak érzi az ember magát, de át lehet lépni ezen. Nem olyan ördöngös dolog.
Hát ezt teszi, ezt gondolom, ez a gyakorlat, hogy itt éltek. együtt. De ez az ógörög dolog, ez hogy volt, ezt mondd el mindenképpen.
Hát, ez tulajdonképpen ez ritm, nem olyan nehéz dolog, ez ritmus érzék, jó zenei fül, meg ritmus érzék. Van egy szöveg, amit megtanítanak, az ember betanulja. Aztán elmondják, hogy itt vannak a hangsúlyok, meg amott vannak a hangsúlyok, és ez úgy működni tud. Allo patroayi, te iten hori, de xaste mefti hunda tes de tesodis sito patron doma. Sugar erho me diki catartis proste honor mi menos, ke mi mati montis da postili te is, al archepluton ke catastratin domon. Szöveg le van fordítva, allo patroayi, üdvözöllek szülőföld.
És ezt mikor csináltad? Ez
2002-ben.
És 14 év óta fejedben van ez a szöveg, hát, megtartottad, nem törölted le?
Nem, nagyon szeretem. A dolomán szeretem.
És akkor néha eldalolod magadban?
Hát igen, amikor szoktam a sétatéren bejönni a színházba, amikor nem tanulok más szöveget, vagy éppen csak, hogy akkor elmondom, vagy a román szöveget, román szövegeket szokta játékból, mit tudom én.
Van neked egyébként színészileg skatujád, vagy volt valaha? Hogy érezted, hogy most azt fenyeget, hogy neked mindig ilyet kell majd játszani?
Volt. Biztosan igen, de igazából mindig akadtak olyan vargavetők, vagy olyan kanyarok, ahol sikerült becsapnom saját magamat is, nézőt is, rendezőt is, tehát másról, amit feltételeztek rólam, és kiderült, teljesen homlok egyenes, más síkon, sávon is megállom a helyen. Karakterszerepet, azért nem mondtam el magam annyira. A nagy romantikus, hőszerelmes, a nagy lánggal lobogó, mint az ászló, meg ilyenek, szenvedélyes. Tantaram.
Hát én végül is itt valóban azért elég sokfélét
játszom. Groteszk is közel áll hozzám. Kicsit nem ártana, több humorérzékem lenne, ezt úgy csak úgy magamnak szoktam mondani. Talán az életben is, meg a színpadon is. De nem mondom, hogy nincs. Talán nem jó lenne arról az oldaláról megközelíteni dolgokat.
Rendezők, akikkel itt dolgozol, elég jó román rendezőkkel szoktál itt dolgozni ebben a színházban például. Én mondjuk annyira nem vagyok járatos sajnos a román színházban, de azt meg tudod mondani, hogy mondjuk hozzád akkor ehhez a színészhez, aki mindenfélét tud, a humorérzéket kicsit kevesli magában, melyik román rendező nagyság áll a legközelebb? Kivel tudsz a legjobban dolgozni, vagy tudtál?
Akit a mesteremnek tartok, és aki a kezdeti lépéseknél bábáskodott, és aki bizalmat meg erőt adott ahhoz, hogy én elinduljak ezen a pályán, meg akitől nagyon sokat tanultam. A művészi munkára való ráközelítés, miben léttében, a művészi hozzáállásban, művészi rálátásban, jól mondom, tehát ezeket tanultam tőle. Az Vlad Mugur volt. Pályám elején 94-ben alkalmam adódott, hogy a velencei két ikerben dolgozhassam vele, és hát egész 20 évemet meghatározta. Ami nem ennyire egyszerű, mert hogy nagyon sokáig, amiután elment közülünk, meg eltávozott, nagyon sokáig egy olyan űr maradt a helyén, amit semmilyen más rendező nem volt képes betölteni. Tehát mindenik más rendezőnél fanyalogtam, pofákat vágtam, ez nem így van, ez nem így van. Tehát végigmentem azon a utólagos neokamaszkoron, vagy hogy mondjam ezt, amikor semmi nem volt jó. Aztán kibékültem magammal is elsősorban, a hiányával. Megpróbáltam úgy elfogadni a rendezőket olyan tudással, olyan felkészültséggel, amilyen adott volt, amilyennel éppen közelítettek hozzá. És így most sok... Visszatérve a kérdésedre. Minden rendezővel való munkámat, vagy minden alkotói folyamatot egy találkozásnak élek meg, vagy vélek, ami vagy sikerül, vagy nem sikerül. Ha szerencsém van, nagyon kevés esetben, nagyon pár eset, alig talán a két kezem megszámolhatnám. Siker, akkor rendkívül hálás vagyok, meg boldog, meg különböző fölös feszültség nélkül valami olyan tudtunk kihozni egymásból, vagy belőlem, amivel gazdagabbak lettünk mi is, az életre való rálátásunk is változott, a nézők is gyarapodtak valamelyest, vagy jól érezték magukat, és ez jó érzés. De hát nem mindig, nem szabály az, hogy ez meg kell történjen. Van úgy, hogy elmegyünk egymás mellett, mert nem vagyunk kíváncsiak egymásra, mert nem tudunk párbeszédet folytatni, mert gőgösek vagyunk, mert önhittek vagyunk, mondom azt a saját magam számát, mert azt hisszük, hogy a színház belünk kezdődik, azt hisszük, hogy tudunk valami, letettünk valamit az asztalra, és most már akkor nekünk jogunk van. Nincs. Tehát vagy abban a kegyelemben részesül az ember, hogy ki tud üresedni egy találkozás erejéig, meg tud élni egy találkozást úgy, hogy van. Vagy van ilyen szerencséje, vagy nincs.
Ahol hely van színházi belépő, ez a műsor megy a Rádió Q-n szombat délután. Bogdán Zsolt a beszélgetőtársam Kolozsváron, nincs velem Csalucki Zsolt hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Zsolt, ez megint lehet, hogy egy ilyen butácska laikus kérdés, de hát gondoltam rá. Vajon voltál-e már az életben olyan helyzetben, amikor felismertél egy helyzetet drámából, hogy te ezt játszottad, voltál már színpadon, ugyanilyen emberi helyzetben, ugyanilyen konfliktusban, feszültségben, válaszúton, és akkor ilyenkor az ember tudja, hogy mit kell választani, mert a drámaírók megírták, vagy egyáltalán fölmerül-e ez, hogy mintákat kapunk a drámákból, különösen te, aki el is játszod, végigpróbálod, végiggondolod. Segítette már neked az életben, helyzetben dráma?
Igen, általában úgy szokott, ezt megfigyeltem, mert az is lehet, hogy csak én képzelem be, hogy ez így van, hogy mindazon szerepekkel, amelyekkel találkoztam a pályám folyamán, azok vagy azután következtek be, azután találkoztam egy szereppel, miután az életben én azt már végigcsináltam, azt az érzést, de tudtam kintről minden csínyát, majd minden csínyát, minnyát, vagy először találkozok az életben, és utána rátalálok, megtaláljuk egymást a színpadon, vagy először találkozom vele a színpadon, a szereppel, vagy azzal a karakterrel, és utána szembesülök vele az életben, hogy valahogy rám ragad a szerep, és ugyanazt viszem tovább. Ez egy kicsi enyhe túlzással, de mégiscsak igaz, hogy többször erre a párhuzamra gyakran rácsodálkozom. Hogy ez így van, hogy ez jelen van az életemben, hogy nem tudom miért, nem tudom hogyan, hogy ez egy átjárható oda-vissza út, sajnos, hál' Istennek.
Hát én úgy gondolom, hogy a színház az segít a nézőnek is, és hát miért ne segítene magának a színésznek, biztosan.
Igen, de amikor, tehát egy mondjuk megélsz, mondjuk átmész egy krízis helyzeten az életben, eléggé megvisel, túllépsz rajta, túlléptél, azt már pontot tettél, és akkor úgy érzed, hogy ezt megoldottad, átmentél a vizsgán, de nem mentél át a vizsgán, mert akkor jön a, nézed a próbatáblán, szereposztás.
És akkor föl kell kaparni.
Föl kell kaparni, és vissza kell tenni, és mindent metaforik, vagy érzés emlékezetből valamit, ez úgysem lesz az, ami volt, azok a gyötrődések, amiket megjött, mindent szépen vissza kell hozni, és tálcára térre oda tenni a nézőre. Tehát van ennek egy perverziója.
De hát ez is szép benne, nem?
Igen.
Gondolom.
Őszintén. Igen.
Oda most még visszacsatolnék, az elején emlegettem ezt, hogy a magyar színházzal való viszonyod, nem is a viszonyod, hanem azt gondolom, hogy te innen rálátsz ugyan valamelyest a magyar színházra, nem hogy valamelyest, hát rálátsz a magyar színházra, és biztosan nem úgy értékeled, ahogy mi. Tehát nekünk van egy kánonunk otthon, mi ezt meg azt jónak tartjuk, és te jössz, és alkalomszerűen vagy rendszeresen, de belelátsz, például egy poszton, vagy nem tudom én, ha Budapesten vagy, és vajon nagyon elüt-e a te véleményed?
Hát látod, hogy mennyire látok rá, vagy mennyire tökéletlen az én rálátásom, mégiscsak nyilván az én szemszögemből látok rá, meg abból láthatok rá, amit ti mondtok rólunk. Tehát, hogy mi milyenek vagyunk. Tehát abból próbálok visszakövetkeztetni. Meg hogy hát látod, mennyire látok rá, visszatérve a kérdésedre, mert nem kerültem el, és nem válaszoltam, nem azért nem válaszoltam, mert el akartam kerülni László Zsolttal kapcsolatban. Tehát ott tulajdonképpen az történt, hogy Serbán, nem ismervén a nemzeti társulatát, beszélgettünk, hogy talán kibe volna az a keresés, az a szenvedélyes keresés, meg ki lehetne partnere ebben a keresésben, és én rendkívül módon tisztelem László.
De és akkor te tudtad, hogy ez ő lesz az, és azt kérdezem, hogy honnan tudtad.
Láttam előadásokat és filmeket, és úgy azért benne van egy előadásnak a két szót, ha váltasz valami, és azon kívül, hogy Zsoltot láttam, de benne, itt is benne van. Meg a, benne,
most a szemét mutatta, jelzem a hallgatóknak a két szemét.
Igen. Visszatér az előbbi kérdésre. Nem tudom, mennyire látok, vagy mennyire jól látom én azt, ami ott történik. Sokkal inkább a ti tükrötökbe tudom látni magunkat. A kisvárdaim. meg ott volt, ott zajlott le. Ugye 15 évig, vagy nem tudom, hány évig, most már egy kicsit úgy kezd úgy elhalni ez a szindróma, ami a kisebbségi színházak fesztivál. Hogy a posztra most kezdtünk bejáratosak lenni valahogy. Tehát inkább magunkat látom, magunk köldökét a tét.
És mondd, ezt személyes kíváncsiságból kérdezem, a román kritika és a magyar kritika között nagy a különbség? Egy román kritikus egészen másképp lát, igen, ítél, mint a magyar?
Igen.
De most ezt ne kérdezem bővebben.
De nyugodtan kérdezheted. Nem tudom, hogy le tudok-e ásni egész a mélyig. Tehát amit el akarok mondani. Tehát a román nem is az, hogy engedély egyrészt, ha nagyon őszinte akarok lenni. A román kritika, most már csak ne felejtsem el. Tehát a román kritika nem érti a nyelvet. A román színházhoz szokott, a román színházi nyelvhez szokott kritikus, az azt látja, hogy egy rendkívül jól felkészült, rendkívül következetes, rendkívül szenvedélyes, mindent bedobó, mindent felégető társulatról van szó, vagy alakításokról, személy szerint lebontva karakter. Magyar kritika nem ennyire engedékeny, egyrészt a nyelv miatt is. Most itt egy zárójelet, hadd engedjek meg magamnak egy zárójelet. Amikor a nemzeti társulatát láttam a három nővérben, ez ugye nekünk mindig azt szóljátok el, nem érthető a szöveg, Zsolt egy picit, igen, de megszaladott a dolog, hogy amikor a nemzeti társulata dolgozott André Serbánnal, olyan ritmus diktált nekik, amiből ők se tudták összekaparni maguknak azt a i, o, ö, ü nyelvet, amit tőlünk számon kérte. Tehát olyan iramban nyomták, mert azt kérte André, azt kérte a jelenet igazságából, az fakadt a szenvedélyek összeütköztetéséből a pillanat keresztmetszetében, hogy nem lehetett ott megállni, legelni, hogy a, i, a, o. Holott ez teljes értékben így van, és igaza van, aki számon kéri a nyelv szépségét és helyességét. Most, hogy tehát egyrészt, másrészt pedig a román kritika, tehát ez a hátulütője, hogy miért engedékenyebb velünk, meg ti miért nem vagytok azok, másrészt pedig rugalmasabb valamiféleképpen.
Nyitottabb,
így van, nyitottabb. De ez most nevet zokon?
Nem, egyáltalán nem veszem zokon, nem, de hogy. Na még iszonyatosan elment az idő, de még egy kérdést megpróbálnék benyomni majd a műsorba, hogy vannak díjak. Egy jó színész sok díjat kap, és azt gondolom, hogy ezek között vannak olyanok, amik azért fontosak, mert esetleg többletjelentésük van. Tehát egyrészt gondolom az Uniter díjak fontosak, mert azok azt jelentik, hogy Romániában abban az évben a legjobb férfi alakítás a tied volt. És másrészt meg azt vettem, nem tudom, ezt észrevetted-e, de tulajdonképpen Magyarországon te vagy a legelismertebb határon túli magyar színész.
Igen,
te vagy az, aki első között kaptál Jászai Mari díjat, és első között kaptál érdemes művész díjat, és mindenki csak utána következett.
Igen, sok más, biztos valóban sok más meg nem kapott, tehát.
Kicsit ingatja a fejét, mosolyog. Jó, én ezt csak így meg akartam jegyezni, hogy te nagy becsben vagy tartva otthon is, úgy gondolom.
Így van, ez így van. Addig, amíg a szüleim éltek, addig rendkívül boldog voltam arra, hogy valami, és tehát ezek a díjak azt jelentették, hogy a valami visszajelzést apámnak, hogy mégsem vagyok egy tékozló fiú, bár úgy indultam, hogy valahogy ezt ez megtért, ez a dolog. Jól elvégzett munkának a visszajelzése, öröme, és az, hogy az emberek elhiggyék, hogy valami, mégiscsak valami képviselik.
Nos, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.